Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Február 6-án délután 2 órakor vesznek végső búcsút Tar Bélától Budapesten a Fiumei úti sírkertben. A nemzetközileg is elismert Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező 71 éves korában január 6-án halt meg. Ő készítette az első magyar független játékfilmet, a Kárhozatot, amelyet 1988-ban a berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutattak be, és amely jelentős sikert aratott. 1997-ben az Európai Film Akadémia tagjává választották, miután 2011-ben a Torinói ló című játékfilmjét utolsó alkotásaként jelentette be, életművét lezártnak tekintette. Pályája új szakaszát az oktatásnak szentelte, hogy a filmkészítés új formáinak fejlesztését elősegítse. Tar Béla életében számos kitüntetést nyert el, 1983-ban Balázs Béla díjat, 2003-ban Kossuth díjat, 2005-ben pedig a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapott.
Fesztivál.
A 13. alkalommal jelentkező Átlátszó hang új zenei fesztivál keretében több mint 20 koncert, nemzetközi és hazai előadók, interaktív foglalkozások, új zenei színház, filmklub és társművészeti események várják a közönséget február 8-áig a város számos pontján. Az idei Singular Plural tematika az eltérő művészi világok színgazdagságát mutatja be, az egyéni és közösségi megszólalás viszonyára, a szólóhang és az együttműködés dialektikájára helyezi hangsúlyt. Az Átlátszó hang új zenei fesztivál 2014-ben indult Horváth Balázs és Grillus Samu zeneszerzők kezdeményezésére, számos jól ismert budapesti koncertterem és szervezet közreműködésével. A Magyar Zeneháza immár negyedik éve szolgál a fesztivál egyik kiemelt helyszíneként.
Gasztró.
Február 1-én hagyományos disznótorral várják az érdeklődőket a Fény utcai piacon. A hurka és kolbász mellett számos más finomság is terítékre kerül. És azok, akik a belváros nyüzsgésében szeretnék átélni a vidéki szokásokat, részt vehetnek a munkálatokban is. Sőt, akár kolbásztöltő versenyre is benevezhetnek. A hangulat garantált, a program ingyenesen látogatható.
Színház.
Január 28-án Kulka János tolmácsolásában láthatjuk Thomas Mann Halál Velencében című regényét a Jurányi Színházban. Az előadás több műfajt vegyít magában. Egyszerre monodráma, performance és hangjáték, amelyben az élet, a színház és az irodalom szétválaszthatatlanul összefonódik, és sajátos viszonyba lép egymással. Kulka János előadásában már 2006 óta hallgathatjuk a Halál Velencében hangos könyv formájában. A regényben egy idős professzor egy velencei utazás alkalmával szembesül, személyisége eddig rejtett oldalával, amely arra készteti, hogy szembenézzen eddigi életével.
Kiállítás.
Január 29-én tárlatvezetést tartanak a Magyar Nemzeti Galériában a Lázadó Formák, Merész Színek elnevezésű Tihanyi Lajos életművét feldolgozó kiállításban. A hallását gyermekkorában elveszítő Tihanyi a csendből teremtett színeket és formákat és egyedi hangot a festészet nyelvén talált magának. Akadémiai képzés nélkül rendkívüli vizuális nyelvet alakított ki, amellyel a Nyolcak művészcsoport és a 20. századi magyar festészet egyik legeredetibb alakjává vált. Tihanyi Lajos a magyar expresszionizmus és avantgárd művészet, merész színkompozíciókkal és absztrakt formákkal kísérletező mesterének életműkiállításán közel 200 műtárgy, mintegy 100 festmény, több mint 50 grafika, valamint fotók és hagyatéki tárgyak láthatók. A tárlatvezetéseken az időszaki kiállítási belépővel és a tárlatvezetési jeggyel lehet részt venni.
Jazz.
Január 31-én a Műpában megtartják a 19. Jazz Showcase-t. A már befutott alkotók mellett az elmúlt években számos ifjú művészt sikerült bemutatni, akik elkápráztatták a zsűrit és lefegyverezték a közönséget. Most különleges szerepben egy megismételhetetlen nagy zenekart alkotva látjuk őket viszont, mint egy nagy család tagjait. Ráadásul a László Attila művészeti vezetésével alakult Showcase Big Bandben egy-egy szám idejére a tehetségbörze korábbi és jelenlegi zsűri tagjai is szólista szerephez jutnak. A Big Band irodalom gyöngyszemei és magyar szerzemények kerülnek terítékre, ezen a nagy közös játszótéren csillantják meg újra tehetségüket a közeli jövő csillagai.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Magyarország vár. Történelmi időutazás a Kékfrankos fővárosában. Sopron és környéke nem csak a kulturális élmények kedvelőinek kínál programot. A leghűségesebb városban most a bakancsos és kerékpáros túrák rajongóinak is ajánlunk felfedezésre érdemes útvonalat. Belvárosi korzózás a Várfal sétányon. A soproni sétát érdemes a belváros szívében, a tűztoronynál kezdeni. A torony római kori falmaradványokra épült, a belváros alatt pedig 4 méter mélyen az antik Sopron romjai húzódnak. A középkorban ezekre építették rá a várfalat, ami egyedülálló az országban. A várkerületről az Ikvahíd utcán át indulj az egyedi hangulatú Poncichter negyed jellegzetes házai felé. Még ma is élnek itt úgynevezett Poncichter családok, akiknek német ajkú ősei babot ültettek a szőlők közé. Két keréken, bortól a vízig. Sopronból Harkánál lépjük át az osztrák határt. A szőlős kertek között Rajdingig, azaz Doborjánig, Liszt Ferenc szülőfalujáig kerekezünk. Innen Kleinvarasdorf, azaz Boris falva érintésével, Sopron keresztúrtól, azaz Deutschkreuztól délre térünk vissza Magyarországra. Nagycenken a Széchenyi örökség emlékhelyei várnak ránk, Fertőbozon a Széchenyi Ferenc által építetett Gloaret kilátót kereshetjük fel. A Fertőtó és madárvilága. Közép-Európa egyik legjelentősebb vízi madár élőhelye, több mint 300 különböző madárfaj otthona, ahol a Fertőhanság Nemzeti Park szakvezetői gyalogos és kenotúrákon is elkalauzolnak a nádasba vágott zegzugos csatornákon. Fertőrákosi kőfejtő. Fertőrákos mellett található az egykori püspöki kőbánya, amelynek gigantikus sziklacsarnokaiban ma barlangszínház és őslénytani témapark is vár ránk. Eszterházi kastély, Fertőd. Magyarország legnagyobb barokk kastélya, az Eszterházi család Versailles-t idéző 126 szobás épület együttese. Széchenyi örökség Nagycenken. Rengeteg élmény vár a legnagyobb magyar nevét viselő múzeumvasúton és kastélyban, amelynek ódonfalai között több emeleten át interaktív kiállítás vezet végig Széchenyi István életművén. Bővebb túra leírás és letölthető térkép aktívkalandor.hu oldalon.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Jókai Mór 33-szor. Sallendre a vendégem, akit jól ismernek az olvasók, hiszen az újságmúzeum.hu című weboldala és könyvei a Mi Magyarok trilógia révén sok-sok érdekességet mutatott már nekünk a múltból, ezúttal pedig Jókainál töltött fél évet. Új kötete, 33 írása, az író életébe, szokásaiba, szenvedélyeibe nyújt betekintést.
A Kertészi Imre Intézet keresett meg azzal, hogy jó lenne, hogyha a sajátos stílusomban és ez az ismeretterjesztés, ami ben, ugye, hát ez az élvezeti faktor, pontosabban az érdekesség faktor elég magas, hogy ebben a stílusban próbáljam meg kicsit Jókait közelebb hozni. Énnek nagyon örültem, mert én mindig az embert álltam központba, és itt is lehetőségem volt arra, hogy megmutassam Jókait, mint az embert, és úgy néz ki, hogy sikerült is. Elég hosszú ideig kutatgattam Jókai életében, és tényleg olyan momentumokat találtam, olyan érdekességeket, olyan szenvedélyeket, amely úgy nem volt annyira fókuszban némelyik. Tehát nem tárgyaltak ki, vagy ha ki is tárgyalták régebben. Tehát örülök, hogy megszülethetett ez a kötet.
Na jó, ha már a szenvedélyeknél tartunk, a csillagászat iránti, a rózsák és a kertészet iránti, vagy mondjuk a csigák, kagylók, tengeri lények iránti szenvedélye nem volt szerinted annyira ismert?
A csigák annyira szerintem nem volt ismert, a csillagászat sem, de ami leginkább nem volt fókuszba szerintem, és az is egyfajta szenvedély, ez a párbaj szenvedély, ami szintén jellemző volt. Nagyon érdekes, hogy Jókai maga mesélte. Ugye csak kezdjük ott, hogy a március ifjakat mi már úgy látjuk, és Jókait is már ugye a későbbi ábrázolások miatt egy ilyen idősebb úriemberként helyezzük el magunkba, miközben szőke volt, kékszemű, és 23 éves a forradalom idején. Petőfi Fischer volt több 25 évesnél. És hát ugye azt is tudni lehet, hogy ezek a heves vérmérsékletű fiatalok sokat párbajoztak. Például Petőfi párbajozott Vasvári Pállal. És Jókai sem maradt ki belőle. Ő nem volt egyébként párbajpárti, de azt mondta, hogy a magyar vérmérséklet olyan, hogy elkerülhetetlen. Meg a másik az, hogy ha nem lett volna kard meg pisztoly, akkor ő szerinte fokossal párbajoztak volna a magyarok, ami szintén súlyos sebeket ejthet. Ő egyébként két párbajban vett részt, az elsőt Bujovszki Gyulával, már megint egy márciusi ifjú, vívta a felesége miatt, a Bujovszki Gyula felesége miatt, aki színésznő volt, és a Jókai szerkesztette Honban jelent meg egy nem túl hízelgő kritika a művészetéről, és akkor Jókai és Bujovszki ment párbajra, karpárbajra, szerencsére megmaradta, majd Puszki Ferenc a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatójával párbajozott, ahol csődöt mondott Puszki pisztolya, és Jókai megtehette volna, hogy lepuffantja a riválisát, de szerencsére nem tette meg, és hát ki is jelentette, hogy ő fegyvertelen emberre nem lő. Tehát ez leginkább a párbaj talán, ami nem volt annyira közkeletű, de a többinél is találtam olyan kis érdekességeket, finomságokat, ami én még soha nem olvastam, és akkor az már jót is jelent.
Igen, erről beszéljünk, hogy mi az, amit biztosan nem, mert szeretném, hogyha kiderülne, hogy mennyire árnyalja a Jókai képet a te könyved.
Én azokat a kis apró bombonokat kedvelem, amelyek lehet, hogy 1867-ben egy szép tavaszi napon megjelentek valamelyik újságban, de azóta nem kerültek elő. Például nekem nagyon tetszik, és ezt mindig elmesélem, elnézést érte, ami kifejezi Jókainak a humorát, ez a bizonyos eset, hogy megírta egy olasz lap, hogy öngyilkos lett 1894-ben, és Jókai elment a Nemzet szerkesztőségbe, és mondta, hogy hát ezt helyre kell hozni, és írjátok meg, hogy nem lettem öngyilkos, hogy is lehettem volna szület idején. De a másik, ami még érdekesebb, és ami meg jól jellemzi azt, hogy mennyire eltávolodtunk 48-tól, és attól a korszaktól, és a mindennapoktól. Ugye Jókai Petőfivel együtt szerkesztette az Életképek című lapot, ami az adtak egy divat képet minden héten. A hölgyek kedvéért, ugye a francia vagy bécsi divat legújabb vívmányait mutatták be, hát habos-babos ruhákat. És kitört a forradalom, és Jókai azt mondta Petőfinek, hogy hát itt van a nagy eszme, meg a magyar szabadság, hogy nem kell már ez a divatkép. Na most akkor 1500 példányban fogyott hetente az Életképek, és miután kivették a divatképet, lement 300 példányra. Tehát kiderült, hogy a hölgyeket az eszmék izgatják, de a divatképek talán még inkább. És ekkor mondta azt Jókai, vagyis pontosabban írta, hogy a nagy eszmét azt morálisan győztünk, de hogy anyagilag viszont tönkrementünk. És ezek olyan kis finomságok. Viszont az is érdekes, hogy szenvedélyes ember volt, de mellette nagyon fegyelmezett. Csak vegyük azt, hogy íróként reggel pontban 7 órakor elkezdett írni, és az ebédig, amit ugye a laborfalvi Róza tálalt neki leginkább, addig ő írt, és nagyon-nagyon-nagyon sokat írt. Mikszát Kálmán mondta ezt egyszer, hogy szerinte nem egy Jókai volt, hanem 3-4, tehát abban a szobában, a különböző sarkokban még elbújt egy-egy Jókai, mert hihetetlen mennyiséget írt. Volt, hogy 4 regényt írt egyszerre. És ezek nagyon komoly regények, és mégis képes volt rá, és hát ugye nem laptopon írt, és nem is írógépen, hanem kézzel, hát tollal írt, de nem golyós tollal. Tehát elképesztő munkabírása volt.
Beszéltünk-e arról, hogy honnan volt neki ez a mesélőkedve egyrészt, tehát hogy honnan örökölte, vagy honnan hozta. Másrészt pedig az, hogy tehetsége volt a festészethez, az mennyiben számított az ő írásmódjában?
Az ő műveltsége és a világra való kíváncsiság az főleg az édesapja által, Jókai József által érkezett hozzá. Jókai József egy nagyon művelt és sokrétű ember volt, őt is érdekelte, izgatta a festészet, az irodalom. Érdekes, tőle kapta ezt a fajta varást, mellette meg az édesanyja, az pedig a vallásos nevelést és azt a tartást, ami a református vallásával együtt beleívódott. Hát ilyen közegben nőtt föl, és hát mesélni az édesapját hallotta sokat, de nem eleget sajnos, ugye, mert 13 éves volt Jókai, amikor az édesapja elhunyt. De nagyon érdekes, hogy veszük a tájleírásait is, hogy a Jókai képekben élt, és úgy is gondolkozott, mint egy festő, miközben írt. Teszem hozzá, hogy ha valaki látta a képeit, festőművész is tán lehetett volna, mert elég képzett volt az ecset használata, sőt, hát ugye fiatalon az is akart lenni, tehát amikor még pápán volt a református kollégiumban, akkor ő még azt mondta, hogy ő festőművész lesz. Szerencsére sikerült meggyőzni, hogy inkább az írást válassza, de hát itt látszik megint a szenvedélyesség és a sokrétűsége, tehát egy hatalmas talentum volt.
Megszeretjük, ahogyan haladunk a kötetben, és úgy érezzük, hogy megismerjük, és akkor ott van ez a neuralgikus pont, ez a nőkérdés, hogy előbb elvesz egy olyan nőt, aki jóval idősebb nála, aztán pedig élete vége felé egy olyan nőt, aki sokkal-sokkal fiatalabb, és mind a kettő komoly konfliktusokat okoz neki a baráti, családi körében.
Hát ugye tudjuk, hogy Laborfalvi Rózát, az a házasságát, az Petőfi is ellenezte, majd 8 évvel idősebb színésznő volt, aki egyedül nevelte a gyerekét, később pedig hát ugye nagy feltűnés keltett, hogy elvette Nagy Bellát, a fiatal színésznőt, aki 55 évvel volt fiatalabb. Megmondom őszintén, bár én az érdekesség faktor pártján állok mindig, de ez az a pont, ahol egy kicsit azt látom, hogy azért a bulvár rendesen áttelepedett, nem csak a század előn, hanem Jókai házasságai, azok manapság is elő-elő kerültek, tényleg pikáns, tényleg izgalmas, de valahogy én azt éreztem, miközben írtam, hogy egy kicsit összepiszkítja ezt az egész életművet. Minden nagy írónak volt múzsája több is. Tehát Nagy Bella szerintem múzsája volt, és egyébként Jókai teljesen őszintén meg is írta, hogy a testemet már nem szeretheti, de tudom, hogy szereti a lelkem. És én azt hiszem, hogy ez egy ilyen kapcsolat volt. Az az 5 év, amit együtt töltöttek, egyébként botránymentesen zajlott, és rengeteget utaztak, bejárták a Franciaországot, Francia Rivériát, Olaszországot, Horvátországot. Tehát, hogy érdekes lett volna meglátni, hogy ez a házasság hogyan épül föl, és milyen tartós. Szerintem tartós lett volna, de ez az én véleményem. De hát nyilvánvaló, hogy halála után az örökösödési perek miatt...
Ez nem szép.
Csúnya lett a vége, és főleg úgy lett egyébként, és erre egy újságíró hívta föl a figyelmet, hogy az még rendjén van idézőjelben, hogy a Laborfalvi család és a Nagy Bella harcol az örökségért, meg a könyv jogaiért, de közben nem készült el Jókai Mornak a síremlék a kerepesi temetőben, és ha jól emlékszem, 4 vagy 5 évet kellett várni, míg végül közadakozás által megszülethetett a síremlék, aminek elmélete a következő évben megszülethetett volna. Tehát itt igen, szóval én örülök, hogy már Jókai ezt a részét nem élhette meg, ezt a civakodást, de aztán elült, és aminek én még örülök, hogy alapvetően Nagy Bellának hálásak lehetünk abból a szempontból, hogy a Jókai hagyaték, a tárgyi hagyaték megmaradt. Ő eladhatta volna külföldre, több kereskedő kereste, de végül is ő életjáradékért adta el a Nemzeti Múzeumnak a komplett dolgozószobáját Jókainak.
Jókai Mór 33-szor Sall Endrével beszélgettünk új könyvéről, amely a Kertész Imre intézetet is fenntartó, a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.